Szeretett testvéreim, ige hirdetésem igéje Pál apostolnak a korintusiakhoz írott első levele 15. fejezetében olvasható. A 8., 9. és 10. verset olvasom. Legutoljára pedig az összes között, mint egy torszülöttnek, nekem is megjelent a Krisztus. Mert én a legkisebb vagyok az apostolok között, aki arra sem vagyok méltó, hogy apostolnak neveztessem, mert üldöztem az Isten egyházát, de Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok. És hozzám való kegyelme nem lett hiába való, sőt többet fáradoztam, mint azok mindnyájan. De nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme. Kedves testvéreim, a mi korunk embere már nem a haláltól fél, hanem az élettől. Régebben a haláltól és attól féltek, ami utána következik, féltek a haláltól, az ítélettől, tisztító tűztől, örök kárhozattól, Isten ítéletétől. Ez gyakorlatilag megszűnt. Jön a megsemmisülés. Meghalunk és mindennek vége. Ez a mai embernek a hitetlen hitvallása. Tehát nem a haláltól fél, de attól annál inkább, ami a halál előtt van, az élettől. A mai ember fél a rákbetegségtől, fél az atomháborútól, fél az infarktustól, fél a megaláztatásoktól, az igazságtalanságtól, vagy a hosszú haldoklástól. A halál utáni dolgoktól nem fél, de a meghalástól attól fél, és még sok mindentől. Összegezhetjük tehát, hogy valóban a ma embere nem a haláltól fél, hanem az élettől. Ezt bizonyítja az öngyilkosságoknak a növekedő döbbenetes száma. Vannak megszámlálható öngyilkosságok, ez is egy iszonyatos nagy szám, de vannak megszámlálhatatlan öngyilkossági kísérletek, és még több öngyilkossági gondolat, hogy jobb lenne nem lenni, mint lenni. Iszonyatos ez a szám, ez a kifejezhetetlen statisztika, és iszonyatos az, hogy menti az évjárat lefele, fiatalok lesznek öngyilkosok, gyermekek, kicsi gyermekek lesznek ma már öngyilkosok. És minden mögött az van, hogy a halál is jobb annál, amit ez az élet kínál mi nékünk. A halál is jobb, meneküljünk bele a halálba. Ez a valóságos helyzet ma, testvéreim. Ez az a helyzet, amiben a husvéti evangéliumot kell hirdetni, és én örömmel hirdetem, mert hiszem, hogy ennek a világnak még inkább érvényes a husvéti evangélium, mint annak az elmúlt világnak, amelyik örök kárhozattól, ördögöktől, pokoltól fél. Ennek a mai embernek, aki az élettől fél, ennek még inkább kell a husvéti evangéliumot hirdetni. Elmondom röviden azt, hogy hitem szerint mi a lényege a husvéti evangéliumnak ebben az összefüggésben, ebben a világhelyzetben, ebben a szellemi állapotban, amiben él a ma embere. Az első mondani való husvétkor az, hogy nem igaz, hogy a semmibe hullik alá életünk a halál pillanatában. Nem igaz. Az az igazság, hogy van folytatás. Ez a husvéti evangéliumnak az első tétele. A második tétel pedig az, hogy nem igaz, hogy olyan ocsmány, kibírhatatlan a földi élet. Lehetne itt nagyon szépen, békességben, harmonikusan élni. Ebben a nagy kontextusban, ebben a világ őrületben is, igenis lehetne az egyes embernek élni harmonikusan, békességesen, ez a második tétel. A harmadik pedig az, hogy ám de ehhez, hogy ebben a világ őrületben egyenként megtaláljuk az életet, a harmóniát, a végességet, ehhez emberen túli erő, isteni erő, segítsége szükséges. Ez az én husvéti hitvallásom rövidre fogadhatóan. És ezek után nézzük közelebbről ezt az igét, amit olvastam. A módszerem most az lesz, hogy először szólok arról, hogy mi is történt húsvétkor. Ki az a föltámadott Jézus? Hogyan gondolkozzunk róla? Ez lesz az első fejezete a gondolatmenetnek. Utána pedig arról fogok beszélni, hogy ezzel a föltámadott Krisztussal találkozott Pál. Itten arról teszintem vallomást. Miután egyebeknek megjelent, elmondja a sorrendet, kinek először, aztán, és azt mondja, hogy legutolszor, mint egy tórszülöttnek, nekem is megjelent. A föltámadott Krisztussal én is találkoztam. Tehát a második részben, a gondolatmenetünk második részében arról fogok szólni, hogy mit jelentett ez a találkozás Pál számára. A föltámadott Krisztussal való találkozás milyen változásokat munkált az életében. Először tehát forduljunk oda a föltámadott Jézus Krisztus felé. Krisztus feltámadott, meghalt és föltámadott. Mi az, hogy föltámadott? Mi lett utána? Mit tudunk erről a föltámadott Jézusról? Nos, erre nézve mondok három meglepően egyszerű dolgot, de ami azért kicsengésébe mégis fontos. Az elsőt így mondom, testvéreim, a föltámadott Jézus ugyanaz, mint aki volt názáreti Jézus életformájában, ugyanaz, de gazdagabban ugyanaz. Úgy értem ezt, hogy az ő földi létéhez, ember létéhez szükségszerűen hozzátartoztak bizonyos megkötöttségek. Mint ahogy mindnyájunknak a testben való létéhez korlátoltságok, megkötöttségek tartoznak, ez alól nem kivétel Jézus sem. Ő is benne élt az emberi életben, amelyikben szükségszerűen sok az üres járat. Életünk egyharmadát nagyjából átalusszuk, a másik kétharmadból is nagyon sok az üres járat, ide gyalogolunk, oda megyünk, várakozunk, rutinszerű munkát végzünk, taposómalomban élünk, alig-alig marad idő az eszmélődésre, a csöndre, az áhítatra, a magunkkal való csöndes beszélgetésre, magunk létének a tisztázására, rengeteg az üres járat az életünkbe. Jézusnál nem volt ilyen sok üres járat, de nála is volt. Ő is megkötözött életben, testhez kötözött életben élte isteni életét. Nos, a föltámadásban ugyanez a Jézus él tovább, csak lehullottak róla ezek a szükségszerű kötelékek. Tehát így mondom, hogy a szegényes élete, amely természetesen isteni gazdagsággal volt teljes, de mégis megszorították az ember létnek a kötelékei. Ebből a korlátozottabb, szegényesebb életből gazdagabb életre jutott. De ugyanaz a Jézus. Ez az első. Ugye van egyszerű dolog, hogy szinte nem is kellene emlegetni, de mégis fontos ez, testvéreim. Ugyanaz maradt ez a Jézus, ugyanaz maradt, de a szegénységből gazdagabban lett ugyanaz. Igazán önmaga lett, jobban önmaga lett, mint volt eddig. Teljesen, beteljesülten önmaga lett. Az a Krisztus valóság, amelyet a názáreti Jézus testi valósága hordozott, mint egy edény, az a Krisztus valóság most már kiteljesedve önmagává lett. Ez az első megállapítás a húsvétről. A második az, hogy sőt, nem csak ugyanaz lett a szegényesből kiteljesedve, ugyanaz a önmaga, sőt, valami új minőséget kapott a föltámadásban, és ezt ilyen furcsa módon szövegezem most, hogy húsvét után Krisztusabb lett Krisztus, mint amennyire Krisztus volt a názáreti Jézus létformájában. Valami töbletet, valami krisztusabb krisztusságot kapott a föltámadásban. Ez kitűnik a Biblia adataiból, most csak erre a kettőre utalok, hogy amikor Péterrel beszélgetett húsvét után ott a tóparton, és kérdezte, hogy jobban szeretsz-e engem valóban, mint a többiek, és megismételte még kétszer ezt a kérdést. Ha belemélyedünk ebbe a jelenetbe, olyan hallatlan gyöngétség, finomság, mélység van benne. Azt kell mondani, ez több, mint ami a názáreti Jézus volt. Ugyanaz, lényegileg ugyanaz az isteni szeretet, az elbukottat, a tökéletlent, a nagy hangú, gyáva, erőtelen, magához ölelő isteni szeretet. Ugyanaz, és mégis valahogy érzi az ember, hogy itt krisztusabb lett a Krisztus húsvét után. És leginkább érzem ezt a damaszkuszi jelenetnél, hiszen erre hivatkozik itt Pál apostol, ahogyan a damaszkuszi úton megjelent Pálnak, Saulus Pálnak, ahogyan megjelent, ez meggyőződésem szerint megint csak minőségileg több annál, mint ahogy názáreti Jézus mi voltában volt. Ahogyan megszólította, hogy Saul, Saul, miért kergetsz engem? Ugye nehéz az ösztöke ellen rugódoznod. Nem azt érzem ki ebből, hogy Saul, miért kergeted az én híveimet, miért bántod őket, hanem az, hogy Saul, neked nehéz. Hát miért csinálod ezt? Rugódozol valami szellemi, valami mennyei ösztönzés, ösztöke ellen. Miért csinálod? Kell ezt csinálni? Valami olyan isteni irgalmat érzek ebben a damaszkuszi jelenetben, ami több krisztusi, mint ahogy a názáreti Jézus volt. Tehát ez a második tétele, hogy nem csak ugyanaz föltámadása után, mint előtte, hanem sőt, több, valami töbletet, valami isteni töbletet kapott az a názáreti Jézus a föltámadásban. És a harmadik tételem az, hogy halálában eltávozott övéi köréből ez a názáreti Jézus. Eltávozott azért, hogy föltámadásában még sokkal közelebb kerüljön ő hozzájuk. Jobb néktek, hogy elmenjek, mondott annak idején. És valóban jobb az, hogy testi mi voltában eltűnt előlük, nem lehetett megragadni, megölelni, ott tartóztatni a körükben, és mégis sokkal közelebb került hozzájuk a föltámadás által. A bezárt ajtó nem volt akadály neki, bezárt ajtónál megjelent. És amin vitáznak a biblia tudósok, hogy tulajdonképpen hol jelent meg először, mert egyik adat szerint Jeruzsálemben, a másik szerint Galileában jelent meg először. Ez nem probléma. Egy olyan új szellemi létformában élt húsvét után Jézus, amiben tér és idő nem volt számára kötelező akadály, vagy valamin át kellett volna törnie magát. Tehát ez a harmadik jellegzetessége az ő föltámadásának, hogy testileg eltávozott, eltűnt övéinek köréből, de ennek a nagy ajándék az, hogy szellemileg annál inkább ott volt, és valóságos az, amit ígért, hogy imé, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ez lehetséges, és mindegyikünk számára személyesen lehetséges, hogy velem van, nagyon közel van, sőt bennem van. A föltámadás által abból a korlátozott emberi létformából egy új dimenzióba, a létezésnek valami új minőségébe lépett át, és ezáltal sokkal közelebb kerülhetett hozzánk az, aki eltávolodott tőlünk. És még lehetne folytatni, de legyen elég most ez a három. Ez a Jézus föltámadásának néhány egyszerű jellegzetessége. És most következzék az, hogy ezzel a föltámadott Krisztussal találkozott Saulus, Pál a damaszkuszi úton ezzel, aki Krisztusabb Krisztus lett húsvét után, mint volt az előtt, akiben még inkább megteljesedett, beteljesedett az Isten irgalmas szeretete, ezzel a Krisztussal találkozott a damaszkuszi úton. És most vessük fel azt a kérdést, hogy mit jelentett számára ez a találkozás, hiszen ennek a gondolatmenetnek a csöndes hátterében ott van az a hitvallásom, hogy ma is lehet találkozni Jézussal. És nagyjából ugyanaz történik velünk is, ha találkozunk az élő Krisztussal szellemi módon, mert hiszen ma nem lehet már testileg találkozni vele, de annál inkább lehet szellemileg. Mit jelent számunkra egy ilyen szellemi találkozás Krisztussal? Erre nézve megítélésem szerint hiteles adat Pál apostolnak a példája. Ő valóban találkozott vele, és valóban lettek következményei ennek a találkozásnak. Érdemes tehát oda figyelni, hogy miféle változások következtek be. Itt három változásról szólok megint csak röviden. Az első változás az, hogy ott a damaszkuszi élményben, így mondom most, hogy áthatotta őt, átjárta őt Isten szeretetének és igazságának a fénye. Együttesen Isten szeretetének és igazságának a fénye. Átjárta ezt a fanatikus Krisztus gyűlölő zsidó rabbi növendéket, átjárta a szeretetnek és az igazságnak isteni egysége, és amikor ez átjárta őt, megszégyenülten földre esett, és új emberré lett, ez a lényeg. Milyen módon, részletekben mi se tudjuk ezt kibetűzni ma már, de a végeredmény nem kétséges, egy más ember kelt föl, amikor ez a mennyei hatás földhöz verte őt. Új ember lett. Tehát testvéreim, ma is hitem szerint ez történik, és megfigyelésem, tapasztalatom szerint ez történik, hogy a Krisztussal való találkozásnak az első eredménye, hatása az, hogy átjár minket az Isten szeretetének és igazságának a fénye. Ez valami csodálatos élmény és gyötrelmes élmény, mert végre igaz világossággal látjuk önmagunkat, és az egy iszonyatos látvány, hogy én ki vagyok. Iszonyatos látvány meglátni, megérteni azt, hogy milyen indulatok vannak bennem, elfojtva, gondosan, kulturáltan, letakarva, amikor a létemnek egyrészt a démoni vagy állatisága, de másrészt talán nem is csak ez csupán, hanem a megkötözöttsége megjelenik előttem, hogy mit jelenthetne az, hogy én vagyok, hogy Isten engem is gondolt, gondolata testet öltött bennem, és milyen szánalmasan valósítom meg az Istennek belém helyezett bizalmát, gondolatát, rendelését. Amikor az ember átéri, mondom, ezeket az iszonyatos démoni állati erőket, és másfelől a saját lebénult életét, meg nem valósult dolgait, amikre elhívta Isten, iszonyatos ez a földhöz verő élmény. Hát Pál apostol is így élte át, hogy milyen rossz úton jár, milyen istentelen, milyen gonosz dolog ez a gyilkos gyűlölet, ami benne van ebben a fényben. Iszonyatos kínokat élhetett át, és új emberként kelt föl. Ez volt az első hatás. A Krisztussal való találkozás az újjászületés alkalma. Igazi önmagammá leszek, nem az a torz, megkötözött ember, aki gyakorlatilag vagyok. Krisztusban fölszabadulok, hogy igazán önmagammá legyek. Ez az egyik. A másik, itt is azt mondom, hogy sőt. Itt is van egy sőt. sőt nem egyszerűen csak az vagyok, igazán most már végre, akinek az Isten gondol, hanem sőt, itt is van egy ilyen sőt, ami Pál esetében azt jelentette, hogy ő végre megtalálta igazi önmagát, vagyok, aki vagyok, végre az vagyok, aki vagyok. A sőt azt jelenti, hogy ebben az új életében olyan isteni töbleteket, áldásokat kapott, amit ő maga se tudott szinte eldadogni, és mi végképp nem tudjuk, ami szegényes fantáziákkal elképzelni, mi is volt ez, amikor például arról beszél, hogy elragadtatott az egekbe, elragadtatott és látott és hallott olyan dolgokat, amiket nem lehet kibeszélni. Ez már a sőt, ez már nem egyszerűen a Pál, hanem az új életet nyert Pálnak az ajándékai, amiket kapott. És beszél kijelentésekről, olyan kijelentésekről, olyan nagy kijelentésekről, amelyek még őt is, aki igyekezett alázatos lenni, esetleg elbizakodottá tették volna. És ezért Isten tövist adott a kijelentés mellé, hogy el ne bizakodjék. És adott néki csodatévő erőket. Ahogy Jézus tudott gyógyítani csodálatos módon, Pál apostol is kapta ezt a hatalmat, hogy rátette a kezét betegre és meggyógyult. És tudott tanítani és életeket átformálni, vigasztalni, embereket újjászületésre segíteni. Ez már nem Pál csupán, ez már az a bizonyos sőt. Tehát már is két ajándékról van szó, a Krisztussal való találkozásban végre igazán önmaga lett, és amikor igazán önmaga lett, akkor lett alkalmas edényé arra, hogy különleges isteni ajándékokat árasztol rá Isten. Ezeket ő szakmai szóval karizmáknak nevezi, kegyelmi ajándékoknak, a Szentlélek ajándékainak, most nem részletezzük ezt, csak magát a tényt kell regisztrálni, hogy a Krisztussal való találkozásban végre önmaga lett, sőt, olyan isteni ajándékok hordozója lett, amire ma is boldogan és háladással emlékezünk, és ami drága ígéret, hogy ez lehet. Nem zárult le a dolog, hogy igen, akkor az első nemzedék az csodálatos dolgokat csinált, de hát aztán lezárult, és ma már csak nosztalgikusan emlékezünk, hogy milyen csodálatos idők voltak. Ez nem biblikus dolog, ez a nosztalgikus emlékezés, hogy akkor milyen dolgok voltak. Jézus egyenesen olyasmit mondott, hogy ti nagyobbakat fogtok cselekedni. A ma hatalom által, amit tőlem kaptok az én föltámadásom után. Ez a bibliai valóság, hogy kaphatjuk mi is, és folytatódhatik, ami Pálnál kezdődött mi bennünk is. És még egy harmadikat is, ami a Krisztussal való találkozásban lejátszódott Pál apostolban, ez pedig az, amit ez a szó foglal össze, hogy kegyelem. Azt mondja Pál, hogy valóban azóta, hogy Krisztussal találkoztam, él bennem a Krisztus, és olyan teljesítményekre képesít, amikkel messze túlhaladom a többieket, ezt józanul meglátja, de vigyázz arra, hogy ez ne legyen gőg alapja benne. Azt mondja, igen, én többet tettem, mint amazok, de nem én, hanem Istennek velem való kegyelme. A Krisztussal való találkozásban úgy leszünk önmagunká, igazi önmagunk, esetleg isteni erőknek a hordozó edényévé, hogy közben Isten alázatossá tesz, csöndes emberré. Olyan okos emberré, aki tudja önmagáról, hogy hát belőlem ez nem tel neki. Ha sikerül valamit tenni, az mindig csodálatos áhítatra indító. Ha az én szolgálatomban itt ott egy-egy család megvigasztalódik, valaki a keserűségéből, depressziójából egy kicsit kiebbül, mindig ámulok és csodálom azt, hogy mi áll az én rendelkezésemre. Nincs orvosi diplomám, nincs semmiféle lehetőségem, csak az igazság, az ige. És ha könyörű Isten, akkor az igazságban Isten szelleme. Isten szent lelke, ővé minden dicsőség, ha valami történik. Nos, tehát ezt a hármat említem ma a következményekről. Pál apostol találkozott Jézus Krisztussal, és ebben a találkozásban új ember lett, az új ember edényévé lett, csodálatos isteni áldásoknak, de ugyanakkor vigyázott Isten, hogy alázatosan, csöndesen végezze munkáját ez a Pál, sőt, tövisekkel, kereszttel, sok próbáltatással vigyázott rá, hogy ez a nagy kegyelem, ami rajta esett, ez elbizakodottá gőgössé ne tegye. Utoljára arról szólok még, hogy mivel így volt a dolog, azért Pál apostol törekedett valamire, de mire? Ezt azért kell hangsúlyozni, mert megítélésem szerint az egész világ kereszténységnek itt volna valami tanulni valója, biztosan nekünk is. De amennyire látom a helyzetet, az egész világ kereszténységnek valami tanulni valója volna ebből a néhány egyszerű igazságban, amit most elmondottam. Nevezetesen az, hogy akár mit mondanak a dogmatikusok fenn valahol a csúcsokon, gyakorlatilag a kereszténység világszerte, legalábbis ebben a hanyatló európai keresztény változatában, a világkereszténység igazából azt hirdeti, hogy légy jó ember, és akkor majd szeretni fog az Isten. És akkor a keresztények elkezdenek erőlködni, hogy legyenek jó emberek. Ott van a 10 parancsolat, vagy pláne ott van a hegyi beszéd. És akkor a keresztények gyűrkőznek, és akarnak jó emberek lenni, hogy szeresse őket az Isten. És egy teljesen hibás út. Ez az, amit nem járt Pál apostol, és szerintem itt van, mondom, a világ kereszténységnek a nagy adóssága, hogy ezt a rossz utat járja, ezt abba kellene hagyni, és amit Pál járt, arra utra kellene lépni. Tudnék, ha Pál apostol átélte azt, hogy nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme, ebből logikusan következett az, hogy a továbbiakban is nem én akarok erőlködni és valami nagyot produkálni, hanem többet, még többet, mindig többet ebből a kegyelemből, ebből a belém áramló isteni erőből. Tehát a világ kereszténységnek, mondom röviden, megítélésem szerint ezt a nagy fordulatot kellene megtanulni, hogy nem erőlködni, vallásos szabályokat betartani, aztán vagy bűnbánatot tartani, nem sikerült, vagy hencegni, hogy sikerült, ezt a vallásos játékot, mert bizony ez a végső dolgokhoz képest elég kicsinyes játék. Ezt abba kellene hagyni, és ezt a Pál apostoli lelkületet elfogadni, hogy a kegyelem, Istenem, adj nékem, csodálatos kegyelmi ajándékaid vannak, az ige tanúskodik róla, hogy egyszerű emberek, halászok, iparosok, rabszolgák, nők, akiket semmibe vett az akkori társadalom, a társadalom perifériáján lévő kis senki emberek csodálatos isteni erőknek a hordozóivá lettek. És ezt ők tudták, hogy ez nem én vagyok, hanem a kegyelem. Tehát mondom, ez a nagy leckéje, hitem szerint a világkereszténység, ezt megtanulni. Sokkal többet ér csöndben várni, kérni a kegyelemnek az áradását, más szóval a Szentlélek erőinek a vételét. Csöndesen várni, megtanulni azt, hogy mi az, ami megszomorítja az Isten szellemét, mi az, ami bátorítja, hogy úgy mondjam az Isten szellemét, hogy ide igen, mert itt ennek jó folytatása lesz. Isten szellemének ezt a meteorológiáját, hiszen azt olvassuk, hogy a szél fuahová akar, valóban ezt az isteni szabadságot mi nem tudjuk megváltoztatni. De van mégiscsak a meteorológiának valamiféle szabálya, Szentlélek járásnak is valamiféle igazsága. Sokkal inkább erre kellene figyelni, hogy miért nem kapok többet? Miért vagyok olyan nyomorult minden keresztény előfeszítésem ellenére is? Tehát ez volna hitem szerint a világ kereszténységnek az időszerű leckéje. A vallásoskodásból, amivel megnyugtatja a lelkismeretét, vagy amivel rendszer. Ebbe a csöndes, várakozó, figyelő, könyörgő állapotba helyezkedni, hogy könyörülj rajtam, hogy lehessek végre az, aki vagyok, és lehessek megtalált igazi önmagamban isteni erőknek az edénye. Pál apostol elmondja, hogy amióta Krisztussal találkoztam, azóta vagyok igazán az, aki vagyok, akinek Isten gondolt. És testvérem, rád nézve sem más az igazság. Az vagy én immár, akinek az Isten gondolt. Ha nem az vagy, nincs másuk, mint Krisztussal, Krisztus szellemével, Krisztus igazságával, szeretetével úgy találkozni, hogy elmondhassam én is, hogy most már az vagyok, aki vagyok, akinek az Isten gondolt. És ez, hogy azzá lettem, ez erőket jelent, és többet tudok cselekedni, mint más. De nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme. Hagyj könyveket.